Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és egyben bemutatom Szabó Péter Andrást, ő lelkész és közgazdász, a téma pedig, amiről beszélgetni fogunk, az az otthonoktatás, magánoktatás, tehát sok szeretettel köszöntelek, és akkor én most téged is arra kérnek, hogy egy pár szóban mutatkozzál be, légy szíves.
Köszönöm szépen a szót, Szabó Péter András vagyok, és lehet, hogy egy kicsit magyarázatra szorul ez a furcsa bemutatás, hogy lelkész és közgazdász, ugye ez a két, nem is tudom, hivatásnak mondjam, talán az a legjobb, nem szokott annyira együtt járni, úgyhogy egy kis magyarázkodással fogom kezdeni. Érettség után, ugye gimnázium után én ide felkerültem Budapestre, Miskolcon végeztem a tanulmányaimat, és itt kezdtem a Közgazdaságtudományi Egyetemet, ez 2000-ben volt 10 éve, és ugye azt elvégeztem egy ilyen elméleti vonalon, pénzügy és elméleti közgazdaságtan volt az, ami engem érdekelt és foglalkoztatott, és utána el is kezdtem a munkát a pénzügyminisztériumnál, egy kutatócsoportnál, közgazdasági kutatóosztályon, és egészen a tavalyi évig ott is dolgoztam, mint elemző közgazdászként. És hát nagyjából ebben a 5 évben jött egy másik hatás, gondolkodás, volt egyfajta útkeresés ezen a téren, közben elvégeztem egy teológiát, és így ettől az évtől kezdve teljes állású lelkészként is dolgozom, vagyis hát teljes állású lelkészként dolgozom, tehát a közgazdasági szakmát azt ott hagytam és felcseréltem egy hivatásra a lelkészségre. Ugye ebből kiderült, hogy 28 éves vagyok, és feleségemmel együtt jöttünk ide, aki pedig pedagógus vagy tanárként dolgozott, és most a fő feladata az, hogy az én munkámban, meg a szolgálatomban segítsen. Úgyhogy röviden ennyi.
Jó, hol vagy lelkész, és hát akkor erről egy pár mondatot meg.
Igen. Itt Budapesten van egy kis református gyülekezet, református presbiteriánus egyháznak a budapesti gyülekezete, és ennek vagyok a lelkésze. Ugye itt megint nagyon sok minden felmerül, hogy akkor hogyan választottam én a lelkészi pályát, vagy hogyan jött ez a közgazdaságtan után, és bár én nagyon szerettem a szakmámat, mármint a közgazdaságtani szakmát is, de volt egy egyre erősödőbb keresés egyfajta hivatás iránt, és ezt a hivatást a közgazdaságtanban nem annyira találtam meg több ok miatt sem. Eléggé nyílt lehetőségem külföldön is tanulni, gondolkozni, és valahol azt láttam, hogy a közgazdaságtannak az a merev strukturális része, ami ma jellemző a közgazdaságtan, tehát főleg egy matematikai rendszer, az talán a közgazdaságtannak a társadalomtudomány jellegét egy kicsit túl merevé teszi, és ilyen módon ugye, mint hivatásként nem annyira tudtam tekinteni, bár a szakmámat szerettem. És így jött mellette egy másik vonalon egy érdeklődés, ami kezdetben nem úgy indult, hogy én lelkész leszek, ez elég távol állt a gondolatomtól, csak szerettem volna ebből ezen a téren többet megtudni, és ez később ugye az évek során, elég hosszú évek gondolkodása után jutottam el oda, hogy akkor végül is arról vagyok meggyőződve, hogy Isten itt szeretne engem látni, és hogy lelkészként segítsek, szolgáljak embereknek, mind akik a gyülekezetben vannak, mind akik a gyülekezeten kívül állnak.
Akkor még egy rövid idevágó kérdés, tehát ebből úgy gondolom, hogy te nem kaptál vallásos nevelést, vagy ha kaptál is igazából nem mélyültél el ebben nagyon, hanem valamikor valami megjelent benned, erről mondanál-e valamit?
Igen, most ez, hogy nem kaptam vallásos nevelést, ezt így nem mondhatom, és nem is akarom mondani, édesanyám vallásos volt, bár az tény, hogy az ő életében is, amikor én olyan körülbelül 9-10 éves voltam, beállt egy változás ilyen irányban, tehát akkor Istennel lett egy személyes kapcsolata, és attól fogva ugye ez az én életemre is kihatással járt. De az tény, hogy ez nem determinálta a pályámat, tehát hogy én egyértelműen mondjuk ilyen világi pályára indultam, és nem is gondolkoztam egészen 22-23-25 éves koromig, hogy akkor váltsak erről lelkészi pályára. De az tény, és abban igazad van, hogy az életemben volt egy változás az egyetemnek ott a mondjuk a harmadik éve körül, amikor ez a személyes kapcsolat Istennel ez létrejött, ez helyére került, és akkor ugyanakkor még akkor úgy gondolkoztam, hogy közgazdász maradok, de aztán később ez változott.
Nálad is fennáll az, hogy az Istennel való találkozásnak a módjáról nem beszélsz, mert egy-két emberrel volt ilyen alkalom, és akkor mindig elzárkóztak ezzelől.
Nem, szívesen beszélek, vagy válaszolok a kérdésekre, hogyha vannak, ugye az kiderült a szavaimból, hogy én egy keresztény ember vagyok, ugye egy református keresztény gyülekezetnek vagyok a lelkész, és mint ilyen, ugye az Istennel való találkozásnak az egyik legfőbb eszköze maga a Biblián keresztül, vagy a Biblia megismerése és a Biblia üzenetének, magának az evangéliumnak, tehát az örömhírnek a megértéséből és az abban való bizonyosságból állt. Tehát, hogy ez nem egy rejtélyes dolog, ez egy nyitott dolog, sőt egy mindenki számára érthető dolog, ez az egyik csodája az evangéliumnak, hogy nem kell nagy tudásra szert tenni, hanem a legegyszerűbb vagy a legokosabb is ugyanúgy megérthető, és ugye az evangéliumnak röviden az örömhíre az, és ez a jó hír, hogy Jézus Krisztus eljött, élt és meghalt értünk, hogy Istennel békességbe lehessünk és békességbe kerülhessünk, és ez az, amit én is megértettem, és ez az igazságom megváltoztatta az életemet, és ezen keresztül ismertem meg Isten.
Jó, köszönöm szépen. Na, akkor folytassuk a témával, otthonoktatás, magánoktatás, vagy fordítva, magánoktatás, otthonoktatás?
Igen, magánoktatás, otthonoktatás, ugye itt nagyon jó definiálni a fogalmakat talán először, hogy miről is és hogyan is beszélünk. Ugye, hogyha úgy próbálnánk megközelíteni, ugye szokták ellenpárként a közoktatást felhozni. Tehát, hogy a közoktatás, az állam által szervezett oktatási keretet értjük, ezt a rendszert, ezt a szervezetet, akkor ugye a magánoktatás ez emellett egy alternatívaként jelenik meg, de ilyen értelme a magánoktatás azt értelmezhetjük úgy, mint egy nem állami oktatás. Tehát az, ami az állami oktatás, a közoktatás keretén kívül van, és ilyen módon ugye a magánoktatásban sok minden beleférhet, itt vannak a magániskolák, vagy alternatív oktatási módszerek, és ettől egy szűkebb kategória maga az otthonoktatás, amely talán legegyszerűbben úgy fogalmazhatnánk meg, és kérek majd kérdéseket, hogyha nem világos az, amit mondani fogok, mint egy szülők által irányított, egy szülők által felügyelt oktatás, tehát az oktatás fő időben, vagy az idő legnagyobb részében ugye otthon történik, nem egy intézményesített iskola rendszerben, tehát ezt értjük oktatás alatt. Most, hogyha egy nagyon rövid kitérőt teszek itt a magyar helyzethez, hiszen ugye, hogy erről is már az előző beszélgetésben hallhattunk, nagyon különféle kultúráknak, vagy különféle országoknak nagyon eltérő oktatási rendszerei lehetnek. Most a magyar keretben itt arról beszélünk, hogy az otthonoktatás, tehát egy szülő által felügyelt oktatás, az otthon zajlik, de erre a magyar állam, magyar jogrendszer úgy biztosít lehetőséget, hogy a diák az be van iratva egy iskolába, a kurikulumot, tehát a tananyagot azt követnie kell, és itt fél évente, és ugye fél évkor és év végén egy osztályozó vizsgát kell tennie, tehát szigorúan követi elég határozottan azt a rendszert, amit az iskola kijelöl számára, csupán ugye az oktatásnak a fő helyszíne, a fő terepe az a otthonokban zajlik, és innen jön ez a szó, hogy az otthonoktatás, és bár itt csak bedobom, aztán majd erről biztosan fogunk beszélni, hogy az otthonoktatás az nem azt jelenti, hogy akkor a szülő lesz és képviseli az összes tanárt, hogy akkor ő csinál mindent, hanem az, hogy a szülő felügyeli, vagy a szülők felügyelik a gyereknek az oktatását, és nyilván ehhez nagyon sok eszközt és segítséget igénybe vehetnek.
Adott esetben tanárokat is? Tehát, hogy a tanár is kimegy házhoz? Vagy ez...
Lehet magántanár, tehát, hogy most ugye megbeszélni azt mondjuk egy iskolában dolgozó tanárról, hogy akkor ő ebben a minőségében jöjjön el a családhoz, és ott is adja le a tananyagot, erre én még példát nem hallottam, nem láttam. Nyilván egy természetes megoldás, hogyha magántanárként magántanárokat fogadnak, mondjuk, hogyha hiány van a kémia ismeretek terén, akkor keresnek. Vagy az is egy természetes megoldás, hogyha az ismeretségi körben van kémiához jól értő valaki, akkor mondjuk több család összeáll, és akkor a gyerekeit ilyen módon segítik ezek a ismerősök, vagy örök esetben magántanárok. De tudtommal, tehát a két rendszer nem annyira szokott vegyülni, tehát egy állami iskolában résztvevő ugye tanár ebben a minőségében nem fog kimenni ugye házhoz nyilván. Sok egyéb dolgokat.
Csak a képesítés igazából, tehát a szülőnek, ha nincs képesítése arra, hogy oktasson, vagy nem is képesítés, hanem tudása nincs, akkor hiába akarja elmagyarázni a integrál egyenleteket, mint a gyereknek, ha összeadni nem tudni.
Természetesen ez nyilván itt megint ugye definiálni kell, vagy egy kicsit korlátok közé szorítani, hogy az oktatásban hogyan is meddig beszélünk, tehát ugye az otthonoktatásnak ilyen értelemben értelmezhetjük szűkebben, mondjuk az általános iskola első 4 osztályára, következő 8 osztályára, vagy akár a 12. osztály, azért olyan, hogy mondjuk az egyetemet otthon végezze, arról természetesen még nem beszélünk. Igen, kérem.
Én most azt szeretném megtudni, hogy elsősorban van ennek valami anyagi vonzatának a magántanulás, ez az egyik, a másik pedig az, hogy ki lehet, ki tanulhat magánúton, mert gondolom, hogy betegség, vagy valamilyen pszichológiai okokból, vagy valami más egyéb, ez a másik, a harmadik pedig, hogy mi alapján döntik el az, hogy valaki magánúton járjon iskolába, ezek szeretnék valamit kapni.
Igen, tehát az első kérdés az anyagi...
Most ugyanezt akartam kérdezni.
Remek.
Tegeződhetünk?
Persze, kérem.
Hogy...
Először én tudom azt, hogy meg a...
Ugyanezt akartam kérdezni, csak ezt szeretném kicsit más oldalról megvilágítani, az anyagi vonzatát, mert ha jól tudom, semmiféle anyagi vonzata, vagy nincs, ami olyan szempontból nem tartom esélyegyenlőség felé vivőnek, hogy aki iskolába jár, az az állattól nagyon komoly.
Támogatás.
Ugye effektíve forintot nem kap, de iszonyatos mennyiségű pénzt költ az állam arra, és aki viszont ezt vállalja a szülő, az meg, de gondolom erről akartál is beszélni, hogy az meg szinte semmit nem kap. Ezt talán föl kellett volna vetni az előző előadóra.
De, nás, igen. Volna. Még csak egy kitérőt, mert ugye talán még az a mozaik itt hiányzik az egész képből, hogy én most mi alapján nyilatkozok itt, vagy hogy lelkészként és közgazdászként is, vagy akkor mi közön van ehhez az egészhez. Annyi a szakmai oldalról talán, hogy ebbe a területbe is, amíg kutatásokat végeztem, vagy kutatóként dolgoztam, beleláttam, tehát van egyfajta áttekintésem, ha nem is nagyon mély, és nyilván nem mérhető az előző interjú hanyhoz, vagy az én tudásom, de azért valamennyi rálátásom volt ebből, és egy másik dolog, ami ugye ebben motivált, hogy tapasztalatom, ha nem is saját, hiszen gyermekem még nincsen, de az ismeretségi körömben elég sok szülő és család van, aki otthonoktat, tehát magántanulóként tanítja a gyerekeit, és ebből fakadóan úgy van egyfajta rálátása, mint a magyarországi vagy akár külföldi dolgokra, vagy gyakorlati kérdésekre is, úgyhogy ezekre a kérdésekre remélhetőleg majd tudok válaszolni részletesen. Tehát pontosan, ahogy mondta, anyagi akadálya,
igen,
vagy anyagi vonzata olyan értelemben egyrészt nincs, hogy ez nem kerül semmiben, tehát a kitanulhat, ki lehet magántanuló, a közoktatási törvény erre lehetőséget biztosít, hogy a szülő kérésére a gyereket azt magántanulói státuszba helyezhetik, és ilyen módon otthon tanulhat, és ennek nyilvánvalóan vannak olyan okai, hogyha betegség, ha valóban valami pszichológiai vagy pszichikai problémák,
igen,
egyszerű...
Igen, erre gondolok éppen. Tudok, mert egyetlen időkot hagyom, hogy csak sajnos egy 15 éves fiú, aki ott nálunk Csongrádon, vagy hozzávalósa vagyok, és ott hallottam egy híradásban, hogy Lyukasz szívvel született, de hát sajnos éppen most a nyáron volt ez a riport, és akkor amikor bújtottak, és akkor mondták, hogy ez a gyerek már magániskolában is, mert nem lehetett közösségbe, ezt lehetett elmenni. Tehát ez okok miatt kellett magánúton iskolába járni, tehát sajnos már éppen nem sokkal utána, amikor ezt a tévében bemutattak, utána már nem sokkal meghalt. Sajnos nem tudták a gyereket megnyújtani, hát pedig nagyon szűrgetlek volna valamit csinálni, de hát a sajnos ez nem került sor, és hát nem tudta túlélni ezt a betegséget. Hát ezért járt magánúton, tehát ez is akkor közrejátszik, hogyha valaki valamilyen betegség miatt nem tud a közösségbe menni, akkor valahogy kényszerül magánúton iskolába járni.
Pontosan, tehát vannak ilyen fizikai okok, akár valamifajta fogyatékosság, vagy olyan dolog, ami őt hátráltatja abban, hogy ugye az iskolába járjon. Van egy teljesen más kategória, tehát hagyományosan ugye magántanulói státuszban tanulnak az élsportolók, tehát vagy különböző ugye nagy tehetségeket, általában ugye ilyen módon, hiszen az ő sporthoz illeszkedik, hogyha sportot fontosnak tartják, igen, akkor ugye egy olyan napirendjük van, ami nem feltétlen jön össze a hagyományos ugye iskolai napirenddel, ezért őket általában magántanulói státuszba szokták oktatni, illetőleg hát lehet gondolom a szülő kérésére lényegében bárki kerülhet.
De ugyanakkor a tankötelezettségeket ugyanúgy teljesíthetik, tehát akkor nem kell azért büntetni valaki, hogy valaki magánúton jár iskolába.
Igen, jelenleg nem semmi, hogy ez meg is marad. Nyilván egy olyan dolog van, hogy ha vannak halmozottan hátrányos helyzetű diákok, és úgy látja az iskola, hogy, és ugye ezt megvitatják más szervekkel is, hogy az ő állapotát már mint tanulmányi eredményeit veszélyezteti az, hogy ő magántanulói státuszban van, magyarán nem tanul otthon, tehát nyilván magántanulói státusz az nem arról szolgál, hogy valaki nem tanul, hanem az, hogy otthon a szülő vezetésével és segítségével tanul, de hogyha azt látják, hogy otthon ez nem működik, akkor lehet felülvizsgálni ezt a magántanulói státuszt, és akkor ilyen értelemben ez a gyerek, ez lehet, hogy kötelezik arra, hogy az iskolában járjon, de ennek az oka a jelen helyzetben az, hogyha ő nem tanul, hogyha nem megy el a vizsgákra, hogyha egyáltalán ugye azokon meg se jelenik, vagy minden tárgyból megbukik. Yeah. De amúgy jelenleg viszonylag tág keretek van. Igen, egy másik oldal az anyaginak, igen, amit itt megpendítette a húrt, hogy valóban így van ez, hogy jelenleg ez nem kerül semmibe, ugyanakkor mégis sok mindenbe kerül, hiszen a szülő, vagy a szülők, a család ugye adóként befizetett pénzéből nyilván támogatja az egész közoktatási rendszert, de ebből ilyen módon nem kap vissza semmit. És nyilván ez egy szülői elkötelezettséget is jelent, tehát az a édesanyja és édesapa, aki így akarja tanítani a gyerekét, hát ugye ez nagyjából azzal jár, hogy egy szülő otthon marad, és ott tanul a gyerekkel, tehát a szülőnek a kiesett jövedelme nyilván az áldozatot jelenti, ugyanakkor másik oldalról meg az is igaz, hogy ezzel meg lehet spórolni más költségeket.
Ugye a klasszikus a Polgár László.
Igen. Ezt őt is akartam említeni, igen, de hogy itt egy nagy vita van, hogy itt nagyon össze lehet mosni ezt a magántanulói státuszt, ugye, mert nagy figyelem koncentrálódik ezekre a halmozottan hátrányosan helyzetű diákokra, itt megpendült ez az előző beszélgetésben is, hogy kiveszik őket azért, hogy próbálják még a családi pótlékot esetleg megtartani, de ez egy teljesen más kör attól az elkötelezett szülőktől, akik tényleg tanítani akarják, vagy a gyereküket bizonyos okok miatt otthon szeretnék tanulni és tanítani és felügyelni az ő oktatását, és hát ugye a Polgár László vagy a Polgár lányok neve elég kevés és szokott eszünkbe jutni, pedig hát ők is végig otthon tanultak.
Én arra gondoltam, amikor beszélgettem veletek, ugye mert személy szerint nem veled, hanem igen, Szőke
Imrével,
hogy ti egy olyan csoport vagytok, akik kijárnak, és hát segítenek az otthonoktatásban. Ezt jól gondoltam?
Ebben is van, tehát ugye nyilván több feladat is társul, és ez az egyik dolog, ami ha nem is legszorosabban, de kicsit tágabban hozzátartozik a munkánkhoz, tehát Magyarországon is létezik egy ilyen szervezet, amit úgy nevezünk, hogy a Magyar Otthonoktatók Szövetsége, és ebben ugye próbálunk akár konferenciák szervezésével, akár mondjuk informálisabb úton, de segítséget nyújtani szülőknek, akik gondolkoznak ezen, akik próbálkoznak, akik nehézségekkel szembesülnek, egyfajta ilyen támogató hálózatként működik ez jelenleg. Környező országokban vannak, ahol ezek erősebben, tehát már jogalkotásra próbálnak rá hatni, tehát próbálják befolyásolni, hogy az otthonoktatás nem csak ilyen magántanulói státuszként, hanem teljes mértékben egy elfogadott oktatási forma legyen, de a mi szeretünk jelenleg inkább ilyen támogató szerepben, de mondjuk ez nem ezt teszi ki az időnek a nagy részét, de ez is benne van.
Tehát akkor ugye azon érdemes elgondolkodni, hogy akik úgy döntenek a családban, hogy a gyerek otthon tanuljon, igen, akkor azt meg gondolom az első 4 évben annyit tud általában egy szülő, hogy ott meg a nagy külső segítségre nincs szükség. Pontosan. De aztán amikor jön a fizika, kémia, meg egyéb ilyen dolog, akkor már ez jelentkezhet, hát középiskoláról vagy gimnáziumról ugye nem is beszélve. Na most, hát azért ez sokba kell, hogy kerüljön egy családnak.
Igen, mondom, itt az egyik, tehát többfajta lehetőség van a segítésre, és a modern technológia azért a költségeket, az árakat csökkenti ezen a téren. Mire gondolok? Egyrészt, hogyha a megoldás lehet az, hogyha több család van, aki ebben érdekelt, akkor nyilvánvalóan, és vannak hasonlókorú gyerekek, akkor lehet, hogyha egy magántanárról van jelentősebben szó, mondjuk egy fizika tárgyból, akkor hogyha hárman ugye berakják a gyerekeiket, és hárman állják ugye ennek az órának a költségét, akkor nyilván az harmadolódik. Egy másik lehetőség, és ebben is próbálkoztunk, és vannak eredmények, hogy akár felvenni órákat, és ezek jelentsenek a szülőknek segítséget abban, hogy a gyerekét vezesse. Ugye mondjuk, hogy feladatok megoldásában ugye jönnek tanári könyvek is, vagy tehát ilyen kézikönyvek, megoldó kulcsok is segítségre, amely által ellenőrizni tudja a gyerek tudását, de általában a tapasztalatunk az, hogy nem olyan vészes, vagy nem olyan nehezen megoldható, mint amelyen ez első hallásra tűnik, tehát a környezetben azért mindig van ehhez ahhoz értő ember, aki segíteni tud abban, hogy a szülők ezt a munkát végezzék. És csak ide egy érdekes adat, hogy ugye ez egy nagy kérdés szokott, meg egy aggály szokott lenni a magántanulóval, meg a otthonoktatással kapcsolatban, hogy hát mi van, hát a szülő nem pedagógus. Most sajnos amerikai adataim vannak főleg, mert Magyarországon és Európában is nem végeztek erre nézve nagyon kutatásokat, de Amerikában a szülőknek csak a 25%-a, tehát egynegyede pedagógus, mégis függetlenül a szülőnek az iskolai végzettségétől, és függetlenül attól, hogy pedagógus vagy nem, a magántanuló, az otthonoktatott gyerekek jobban teljesítenek, szignifikánsan és átlagosan is jobban teljesítenek, mint a közoktatásban tanulók. Csak egy példával vagy egy statisztikával ezt illusztrálva, az otthonoktatott gyerekeknek 25%-a egy osztállyal magasabban jár, mint amit az életkor alapján kellene. Ez egy statisztika, és van még sok más statisztika is, de hogy a tanulmányi eredményeik attól függetlenül is jobbak, hogy a szülők nagy része nem pedagógus, tehát úgy tűnik, hogy ez egy működő modell.
Jelent problémát az, hogy ezek a gyerekek nem kerülnek be a közösségbe, és igazából mondjuk úgy, hogy kicsi magányosan nőnek fel, és nincs kapcsolata a hasonló korúakkal?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés is, hogy erről beszéljünk, hogy ezt kicsit szakszóval azt mondhatnánk, hogy mi a szocializációnak a kérdése, tehát hogy a gyerekek nem zárják-e el magukat, vagy a szüleik nem zárják-e őket, ugye a társadalomtól, ezek a gyerekek nem egy buborékban nőnek fel, és akkor majd kicsit életképtelenek lesznek a társadalomból, hogy nem tudok majd beilleszkedni. Most a évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy nem, erre egy nagyon határozott nemmel válaszolhatunk, sőt, sokszor még azt mondják, hogy a szociális készségeik és képességeik erőteljesebbek, mint a közoktatásban tanulóknak. Most miért mondom ezt? Egy nagyon fontos kérdés itt arról beszélni, arról gondolkodni, hogy mi is a szocializáció. Tehát mit értünk ez alatt, amikor azt mondjuk, hogy kell kapcsolata legyen ugye a társadalommal. Ugye, hogyha belegondolunk, maga a közoktatás, meg az iskola is egy viszonylagos, vagy egy mesterséges, szocializált környezet. Tehát ott a gyerek hova illeszkedik be? Egy ugyanolyan korú közösségbe, mint ő. Most a társadalom ettől jóval több oldalú, több rétegű, a társadalomban nem csak ugyanolyan korú emberekkel kell együttműködnöm, hanem idősebbekkel és fiatalabbakkal is. Tehát más életkorú, meg más háttérből jött emberekkel is. Tehát ilyen módon ez a kérdés, hogy az iskola az nem feltétlenül oldja meg a szocializáció problémáját. Persze ettől még a kérdés az továbbra is áll, hogy nem lesz-e magányos ez a gyerek. És ez valóban egy lehetséges veszély, de erre van egy megoldás. És a évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy igen, a szülők látják ezt a veszélyt, és próbálnak erre figyelni. De megint csak, hadd mondjak egy kis adatokat. Amerikában azt látták, hogy átlagosan az otthonoktató családoknak, vagy otthonoktató gyerekeknek heti 5 szabadidős tevékenysége van, ahol találkozik más gyerekekkel, más emberekkel, és nem csak egy élet vagy hasonló korúakkal, hanem egy szélesebb körben is. Ezek a gyerekek járnak zenére, járnak sportolni, járnak különböző szakkörökbe, és ezáltal megtanulják azt, hogy mit jelent másokkal kapcsolatba lépni, és másokkal közösséget építeni, nyilván elmennek a játszótérre, ismerkednek a gyerekekkel, tehát megvannak ezek a természetes kapcsolatok, ahol megtanulják azt, hogy mit jelent ugye emberekkel kapcsolatba lépni és ismerkedni. És amit nagyon fontos, és sokszor elfelejtjük, hogy a gyerekek számára nagyon fontos a példa. És ezek a gyerekeknek a szüleikkel fő példát mutassanak, és ilyen módon, hogyha a szülők odafigyelnek rájuk, akkor az ő példájukból igenis megtanulhatják, hogy olyan kell időshöz, fiatalhoz egyaránt viszonyulni. Tehát ez egy ilyen rövid válasz. Tehát azt mondhatjuk, hogy igen, ilyen aggály van, de megoldás is van, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az otthonoktatott gyerekek, és nem csak a tapasztalatok, hanem a statisztikák is szociálisan aktívabbak, mint a közoktatott társaik, jobban érdeklik őket a közösségek, inkább elmennek szavazni, inkább részt vesznek ilyen közösségi programokban, ami talán első hallásra meglepő lett.
Kérdezzetek?
És van olyan dolog, hogy mi a véleménye arról, hogy mert vannak emberek most, mindegy, hogy akár közoktatás, akár magánoktatásban tanul, hogyha, mit tudom, például a szülők olyan átlagos képességek, tehát olyan átlag, tehát
igen.
Akár munkás, akár még egy értelmes, az is lehet, akár értelmiségi, akár munkás, egy átlag képességű, de úgy várja a gyereket, hogy hát, hogy legyen jó, stb. Hát van, tudok én is néhány dolgot, hogy közben aztán kiderült az, hogy hát, ugye a szülők meg, ez főképpen itt Közép-Európában, mivel mondták, hogy na, majd a nagy szocializmus felszámolja az analfabetizmus, mindenki intelligens lesz, mindenki okos lesz, hát biztos hallott ilyen elképzelést, tehát nekünk is ezt próbálták tanítani, biztos meg is tud erről. És akkor hát aztán kiderült, hogy van egy maga a szülő sem igazából, hát ugye dolgozik, mit tudok, akár munkásként, hogy nem nagyon emlékszik már arra, hogy milyen volt az iskolai évei, ez több esetben is volt, és hát a gyerek pedig elvárja, hát, hogy azért, mert ő olyan jól beszél, akkor neki feltétlenül jól kell, például a számtannak feltétlenül jól kell, hogy teljesítsen a számtanból, mert ha mindenből olyan jól tud, akkor abból miért nem, és akkor tűnkönül, és dühöng, és mit tudom én, tehát ez sem jó dolog, mert akkor mindig csak ilyen zavar van most akkor mi is a helyzet, szóval nem, ez sem a legjobb dolog. Most ha itteni példát mondok.
Igen, valóban
néha bárhol máshol is.
Fennállhat a szülők részéről egyfajta
szégyellik esetleg, hogy nem olyan jó tanul.
Maximalizmus. Most ilyen szempontból ez a magántanulói, vagy otthon tanulás, otthonoktatás egyfajta megoldást nyújthat abban, hogy rugalmasabb, mint egy közoktatási rendszer. Tehát ugye a közoktatási rendszernek nyilván megvannak az előnyei, meg nem véletlenül alakult ki, de ugye mivel viszonylag nagy létszámú csoportokról van szó, magától értetődően vannak gyengébb, erősebbek, de a gyengéknek túl nagy lesz az a tempó, amivel haladnak, az erősebb képességűeknek túl lassú.
Ez visszahúzza,
igen.
Tehát szükség, másra,
szükség lenne egyfajta egyénibb haladási ütemterv, és erre ugye, hogyha egy családban mondjuk az édesanyja, valamelyik szülő foglalkozik, ő jobban látja és tudja jobban idomítani a tantervet. Tehát valamiben a gyerek elbír többet, akkor mehet előre azzal többel. Valahol inkább korrepetálásra szorulna, akkor lehet többet, hogy az alapokat megtanulja, és ne az legyen, hogy az elején elveszti az iskolának a képet, és akkor utána csak úgy döcög a további osztályokban. Tehát ilyen értelemben nyilvánvalóan minden gyerek más, fel kell ismerni a gyerekeknek a képességeit, adottságait, és annak megfelelően úgy gondolom, hogy egy viszonylag rugalmas lehetőség.
Ez attól is függ, hogy milyen a szülő képzettsége, mert egy átlag, aki nem pedagógus, nem néző, tehát hogy simán, csak egy átlag, tehát egy átlag ember az nem biztos, hogy úgy magántanulás alatt is olyan sokat tud foglalkozni. Mert hát attól is függ, hogy mennyire türelmes, vagy nem, mert van, akinél a türelmetlensége a fenn, annál meg olyan, mint egy magántanuló vagy közoktatásban, akkor a dolog. Szóval mert van ilyen is, szóval...
Mármint, hogy a diák türelmetlen, vagy a szülő?
Hát vagy a diák, vagy a szülő, vagy mind a kettő. Tehát a türelmetlenség az nem vezet sehova sem. Tehát az teljesen mindegy akkor, hogy közoktatás, vagy nem közoktatásba tanul.
Persze, hát nyilván minden rendszerben lehetnek rossz dolgok, mert mindent lehet rosszul csinálni. Tehát ez nem ilyen szempontból nem ad egy mindenre megoldás, viszont azért mégis azt látja, hogy ez egy elég nagy elkötelezettséget jelent a szülő részéről, hogyha ő ezt a oktatási formát bevállalja, és ez az elkötelezettség azért valószínűleg együtt jár azzal is, vagy jelenti, és jobban motiválja, készleti a szülőt arra, hogy a gyerekével foglalkozzon, hogy igen, emlékezzen, hogy türelmesebb legyen fele, hogy ne akarjon minden gyerekét úgymond ugyanolyan tempót elvárni. Tehát az általam ismert családokban ezek működnek, néha nagyon jól látható különbségek vannak a gyerekek között, és próbálják nem egy kaptafára kezelni őket.
A tanulás terén mi a jellemző, hogy követik az iskolában lévő óráknak a változatosságát, vagy egy-egy tananyagból inkább nagyobb szeretet vágnak ki, és úgy tanítják. Gondolom ez változó, de mégis mi tekinthető jellemzőnek?
Az általam is ismerteknél, tehát itt Magyarországon, vagy a környező országokban inkább az előbbi jellemző, tehát az, hogy követik nagyjából egy iskolának a menetrendjét, vagy napirendjét, tehát ugyanúgy megvannak úgymond az órák, tehát megvan az idő, hogy mikor foglalkozunk a magyarral, mikor foglalkozunk a matekkal. De hogyha például egy olyan, tehát adódik egy lehetőség, hogy egy témakörrel akkor több oldalról megnézni, megvizsgálni, akkor lehet, hogy kis időre szüneteltetik azt a rendszert, és akkor többet foglalkoznak egy témával. Most nyugaton, tengeren túlon sokkal inkább jellemzőbb az, ott mondjuk szabadabb is a szabályozás ilyen téren, tehát nem kell szorosan a gyereknek ugye egy kiadott tanmenetet követnie, mint nálunk, hogy vannak a fél évi, meg az évvégi vizsgák, és ezek azért egy elég erős keretet adnak a diák számára. De nyugaton vagy a tengeren túlon sokkal jellemzőbb az, hogy akkor ráállnak egy területre, és akkor inkább azzal foglalkoznak több időt. Magyarországon inkább ez a hagyományosabb.
Az adott otthon tanuló diáknak nyilvánvaló, legalábbis részemből, hogy olyan tankönyvekből kell tanulnia, mint amilyen iskolában, hogy számot fogadni fél évben és évvégén a tudásáról.
Igen. Tehát ugye Magyarországon ez olyan szempontból elég egyértelmű, hogy az a gyerek ugyanúgy az oktatási rendszerbe tartozik, de van iratva abba az iskolába, csak magántanulói státuszban tanul. Tehát ez azt jelenti, hogy a könyveket megkapja, vagy ma olyan, akkor megveszik, és tehát azokat a könyveket követik, és ilyen módon a tananyag az ugyanaz. Hogy
van a lehetősége arra az otthon tanuló diáknak, hogy az osztálykiránduláson részt vegyen, vagy osztályrendezvényen, vagy osztálybulin ott legyen?
Lehetőség természetesen van, a ismeretségi körömből is volt úgy, hogy akkor egy napra, két napra, vagy valamennyi időre beültek, ugye az iskolapadból részt vettek az osztályjal, és nyilván a szülő belátására van bízva, de természetesen, hogy az ilyen lehetőségek is nyitottak. Egy másik dolog, mondjuk ami még ilyen utazással összefüggő, amiről szintén több eset volt, hogy elég jó eredményeket értek el, vagy valamilyen tárgyból, vagy mondjuk zeneiskolában, és akkor a zeneiskola fizette az ő utazásának a költségét mondjuk egy-egy versenyre, és akkor természetesen többen mentek el, és ilyen módon együtt voltak a többi versenyzővel.
Jó, kérdezzetek.
Hogyha így kerül be egy osztálykirándulásra egy gyerek, akkor az igazából egy idegen közösség lesz számára, és ott egyedül lesz, nem?
Igen. Most nyilván mondom, hogy ebben így általánosságban nem akarok nyilatkozni, mert konkrét eset nincs a fejemben ilyen helyzetről. És valamennyi kapcsolata van az osztállyal, de ez nem olyan erős. De mégis azok, amiről itt említést tettem, hogy egy-két napot akár bent voltak az osztályban, tudtam, hogy semmi incidens, vagy semmilyen zavaró dolog nem jött elő, és hogy aztán egy osztálykirándulásnál ez hogy alakul, sajnos most erről beszélni lehetne, de konkrét dolgokat nem tudok.
Jó, Magyarországon körülbelül hány ilyen otthon tanuló diák lehet?
Hát ez nagyon jó kérdés. Pontosan, ugye, mert egy dolog, amely családokat mi látunk, és amikkel nekünk kapcsolatunk van, de egy megint másik dolog, hogy összesen a rendszerben, vagy ilyen státuszban hányan vannak.
Körülbelül. Nagyságrend a lényeg.
Hát szerintem 1% lehet mondjuk a, tehát igen, valamilyen 1200, pár ezres nagyságrend. Legfeljebb, igen.
Jött-e át valamilyen összefoglalás azzal kapcsolatban, hogy a szülők, ugye, akik mint tanítóként, tanárokként vannak jelen, hogy milyen tapasztalatokhoz jutottak, illetve van-e nekik valamilyen lehetőségük, hogy egymásnak átadják a tapasztalataikat, illetve akár nektek is?
Igen, tehát erre az nyújt lehetőséget, tehát egyrészt ugye nekünk átadják, hogyha találkozunk velük, de mint mondtam, említettem, hogy szoktunk vagy mi, de akár mások is otthonoktatói konferenciákat szervezni, aminek a lényege pont ez, hogy vannak előadások is, amik a szülőket próbálják segíteni, a fontos alapelvekre újra és újra emlékeztetni, de ennek egy hasonlóan nagy előnye az, hogy lehetőséget nyújtanak arra, hogy a szülők egymással beszéljenek, megosszák a problémáikat vagy nehézségeiket, segítséget kérjenek, tehát ezek a konferenciákat látom én talán a legfontosabb eszközöknek ebben, vagy az ilyen segítségben. Most mondom, ilyen nagyon szervezettség felé még azért lehetne sokkal jobban elmozdulni, lehetne sokkal komolyabban összefogni ezeket, több konferenciát, vagy akár kör leveleket üzemeltetni. Hát jelenleg erőforrás hiányában erre még nekünk nem volt lehetőségünk, reméljük, hogy ez majd idővel változik. Többet tudok ilyen téren a romániai munkáról, ahol mind ugye a Romániában élő magyarok, mind a románok körében is van otthonoktatás, elég erős, elég komolyan veszik ezt, és ott mondjuk konferenciák elég nagy létszámmal vannak ott szülők, családok, és ott elég jól működnek ezek, és tudom, hogy nagyon pozitívak az eredmények ilyen módon, és a szülők értékelik legjobban, hogy ez egy olyan terep, ahol kibeszélhetik magukat, hogy a kérdéseket és helyüket feltehetik.
Arról esett szó, hogy például azok a gyerekek, akik különböző egészségi problémával küzdenek, szóba került a nagyon kiváló képességű gyerekek, illetve ahol a szülők nagy kaliberűek, tehát hogy képesek az oktatásra, a sportolók, tehát azok a diákok, akik mondjuk teniszeznek, ugye már nagyjából ott vetődhet ez fel, vagy úsznak. Kik még rajtuk kívül?
Akik...
Tehát ha ilyen csoportot nézünk.
A csoportot nézünk, én úgy gondolom, hogy nyilván itt még az persze, hogy a szülők felelősség egy fontos dolog. Tehát nagyjából nyugaton is ez a Hát maga az otthonoktatás ugye nem egy ördögtől való dolog, meg nem egy új jelenség, ugye hát egészen a 18. századig ez volt a meghatározó oktatási forma, hiszen ugye a közoktatás azért az viszonylag rövidebb múltra tekint vissza, tehát az 1700-as évektől kezdett ez elterjedni, tehát addig mindig így oldották meg ezt. És ugye a közoktatásnak már az előző beszélgetésben is felkerült, hogy azért vannak problémái, vannak akár ilyen oldalról is, hogy iskolai agresszió, amit beszéltünk, ami ugye nem csak a tanár és a diák között, de a diákok egymás között is ugye egy elég éles téma, akár tanulmányi eredményekkel sem feltétlen büszkélkedhet a közoktatási rendszer, és emiatt van egy olyan csoport is a szülőknél is, akik nem elégedetlenek ugye a közoktatási dolgok menetével, és bár nem sportoló, vagy nem feltétlen különösebb képességű gyermek, de a szülők úgy látják, hogy jobban tudják biztosítani a gyerek fejlődését, mint lelki téren, mind a akadémiai, tehát tanulmányi téren, és épp ezért úgy döntenek, hogy ezt az áldozatot meghozzák, és akkor a gyerekeit otthon tanítják. Tehát ez még egy ilyen csoport, akik valóban elégedetlenek a közoktatásra.
Még a létszámmal kapcsolatban, hogy akkor nem az, hogy összesen mennyi, hanem a otthon tanulókból, maradjunk ennél a három fő kategóriánál, hogy vannak, akik hát akár betegség, vagy valami kényszerűségből nevezzük sportolónak a másikat, és akkor mondjuk a harmadik kategória, aki a szülő úgy döntött, hogy egy teljesen normális gyerek, hogy ezek, e három csoportban a létszám az úgy...
A nagy probléma az, hogy erről felmérés igazából nem nagyon készült. Tehát én néztem, próbáltam utána nézni, de legfeljebb egy-egy városra, kistérségre kiterjedő mérések vannak, de még ott se kérdezik meg ezeket. Tehát ez valahogy jelenleg úgy tűnik, hogy elkerült-e
itt. Úgy képzelem, hogy sportoló az öne a nagy többség, nem?
Lehet. Most nekem személyes tapasztalat volt egy középiskolai összeállításom, aki futott, és ő emiatt tanult magántanulóként, de nem tudom megmondani. Mondom, most azt tudom, hogy a otthonoktatók, vagy a magántanuló státuszban lévők száma valamelyest emelkedett. 1%-ot mondtam az előbb, most emlékszem, hogy aztán 0,7% a középiskolai korú népességi, vagy nézetet általános iskola plusz középiskolai diákoknak 0,7%-a, de nem tudnám megmondani. Tehát, hogy ez kutatást igényelne, erről adatot sehol is láttam.
Ebbe a körbe, amiről most beszélsz, ebben nem... Tehát van egy olyan, ami nem esett szó, azért kérdezem, hogy az vele tartozik-e, akik ugye hosszabb kórházi kezelésre szorulnak, ott állami segítség van ehhez, tehát azt nem tartod ennek részének?
Hát én amikor arról beszélek, hogy egy otthon tanulás, vagy magántanulás, én ebbe én minden okkal együtt beleértettem. Tehát, hogy azt hiszem itt kezdtük, hogy akinek vagy valami olyan esetleg hátráltató tényezője van. Most ez Magyarországon nem jellemző, akár Amerikában, vagy nagyobb kiterjedési országokban, hiszen nem tud, nincs közel annyira iskola, ugye ez lehet egy reális probléma más helyeken, de ide tartoznak akár fizikai, lelki problémával küzdők, akiknek olyan bajuk van, én ide sorolom őket, mondjuk akkor ez lehet az egyik kategória, lehetne egy sportoló, meg lehetne úgymond
a... Szóval többiek, hogy értség, tehát aki kórházban van mondjuk 3 hónapig, több kórház is van olyan, aki a gyerekek mellé foglalkoztat főállásba pedagógust, akinek az a feladata, hogy egy nap vagy egy héten van 8 órája, és akkor bemegy, és akkor minden gyerekkel magán. De ezt ugye az állam fizeti, tehát ez...
Igen, és ehhez kapcsolódóan valóban az iskoláknak biztosítania kell, igen, ilyen speciális tanárokat, nevelő, vagy ilyen segítő tanárokat, adott esetben fejt a pszichológus is, vagy más, akik segítsenek a gyerekeken, igen, ez így van, sajnos arányokat nem tudok mondani.
Jó, kérdezzetek.
Olyan esetleg nincs, hogy ugye most nem szóba került, hogy utazás.
Igen.
Mert azért Magyarországon is vannak olyan települések, ahova igencsak nem jár már busz, nagy a munkanélküliség. Ott is el tudom képzelni, hogyha olyan a szülő, akkor egyszerűen azt mondja, akkor ő úgyis otthon van, mert munkanélkül, akkor tanítja a gyereket.
Igen, most megint elméleti lehetőségként látom a gyakorlati súlyát ezeknek a csoportoknak, nem tudom most így megmondani, hogy ez hány százalékot, ezrödéket tehet ki. Nyilván én, amiről itt beszélünk, hogy amilyen családokkal mi leginkább kapcsolatban vagyunk, ugye az főként azok, akik elkötelezettségből, közoktatásnak a különböző problémái miatt oktatnak otthont, és náluk ugye lehet, hogy éppen munkanélkül lenne, de nem ez a fő kérdés, vagy nem ez a fő irányvonal, hanem ugye elkötelezettek, elégedetlenek a tanulmányi eredménnyel, az iskolákban elégedetlenek akár egy erkölcsi színvonallal, vagy elégedetlenek különböző problémákkal, mert úgy erről is hozzá.
Ha jól emlékszem, erre ugye Gergővel beszélgettem erről, ő közös barátunk, hogy a többiek is tudják, hogy kiről van szó. Mintha azt mondta volna, hogy te jövőre szeretnél részt venni ebben az oktatási munkában.
Nem tudom pontosan, Gergő, mire gondolt, majd előveszem és megkérdezem.
Jó, lehet, hogy én emlékszem rosszul rá, tehát akkor nincs ilyen szándékod, hogy valamilyen tárgyban esetleg beszállj be az oktatási munkába?
Tervem és vágyom az van, a kereteket vagy a lehetőségeket még nem látom pontosan, és ilyen ígéretet ezért még nem merek tenni. Ez egy személyes dolog, és én a közgazdász múltamból, hogy elég ugye szembesülök azzal naponta, hogy a magyar népességnek ugye a közgazdasági tudás az nagyon alacsony, és akkor finoman fogalmaztam. Tehát, hogy a közgazdasági téren legtöbbünk, vagy a magyar népességben legtöbbünk az analfabéta. És ez elég nagy probléma szerintem. Többek között, tehát itt nem kell nagy dolgokra gondolni, egyszerűen arra gondolok, hogy egy hitelszerződést tudjunk elolvasni és megérteni. Vagy hogyha jön egy felszólítás az apáktól, azt a levelet, azt tudjuk akkor értelmezni. Tudjuk az adóbevallást kitölteni, bár
azt mondják. Ez nem biztos, hogy mi analfabetizmusunk, hanem úgy írják meg a szöveget, tehát olyan ez nyelven, hogy ne értse az átlagember.
Ez is így van, és én most nem feltétlenül a népességre teszem itt a felelősséget, mert én a felelősséget abban is látom, hogy nincs ilyen tárgy. Tehát, hogy ez mondjuk, hogyha Amerikát,
hogy
közgazdaság, tehát én gyakorlati értelemben, most nem elméleti dolgokba gondolok, hanem ezek a gyakorlati dolgok, egyszerű számolások, mert itt mögötte nincs, tehát egy, nem tudom, egy általános iskolai matematikával még nem is kell adni, ezt nagyon egyszerűen ki lehet számolni a legtöbb dolgot. Tehát ezt látom, hogy itt lenne nagy szükség arra, hogy ilyen gyakorlati módon közgazdasági ismeretekre tegyünk szert, bankfogalma, tőzsdefogalma, én alapvető dolgok.
Ez szó van erről, hogy mely iskolában ezeket oktassák.
Igen, és valahol én a szerepemet, vagy ebben szeretném látni, még nem tudom, hogy ez hogyan valósulhat meg, hogy ezen a téren nyilván én ezt tanultam meg, ehhez értek jobban, ebben segítsek. Akár ezeknek a családoknak, hát főként ezeknek a családoknak is, hogy ezek a gyerekek ilyen módon is életképesebbek legyenek. De mondom ezt csak példa, hogy hát saját családomban látom, nővérem jogász, édesanyám orvos, de hozzám fordulnak állandóan az ilyen közgazdasági kérdésekkel. Nyilván azért, mert nem tudnák, hanem mert nem tanították őket.
Van olyan ismerősöd, aki magánoktatásban részt vesz?
Természetesen igen.
Ő miről számol be? Milyen nehézségei vannak, milyen sikerei vannak, hogy tudja összeegyeztetni ezt a munkájával, a családjával, mennyit tud bevállalni, tehát hogy nagyjából a gyakorlatról.
Tehát szülőként, aki vagy...
Nem, hanem aki, mint mondjuk, ha te ugye értesz a közgazdasághoz, és már ott tartasz, és van olyan tantárgy, mondjuk középiskolában, gimnáziumban, és akkor te elmész. Tehát egy ilyen ismerősödről, vagy az ismerősök, akik ilyenek, hogy milyen, hogy érzik magukat a gyakorlatban, miket mesélnek.
Tehát, bocsánat.
Mint az oktató.
Ja, tehát mint az
oktató. Aki kijár magán otthonoktatásban részt vesz.
Igen, de hát mondjuk mondtam, hogy nagy részt azért a dolgok nagy részét a szülők végezik. Most szülők esetében, de szülőknél is van, nem egy-két ismerősöm, aki tanított iskolákban, mondjuk ezek jellemzően az édesanyák tanítottak, és utána, amikor ugye gyerekük lett, akkor otthon maradtak, és akkor ők vállalják át a tanítását. Nyilván ugye számukra is egy új dolog, meg hát nagyon sok kihívás van ezzel kapcsolatban. A sikerek terén, vagy inkább a küzdelmek terén talán azzal jobb először kezdeni, vannak nyilvánvalóan, amiket itt említettünk, hogy türelmesnek lenni a gyerekkel, hogy mindegyik gyereket a maga tempójában tanítani, hogy ne elvárni esetleg egy gyengébb képességűtől azt, amit az erősebbtől. Küzdelem néha az, hogyha mondjuk a tananyag változott, amióta ők tanultak, vagy iskolában jártak, és akkor ez nyilván azt is jelenti, hogy mielőtt elkezdik az évet, vagy ahogy ugye arra a tananyagra sor kerül, ez az ő felelősség, és hogy átnézze, ugye azt úgymond megtanulja, vagy átismételje, és ez nyilvánvalóan egy küzdelemmel együtt jár. De ami ugye a sikerek az, hogy látja a gyerekeket, ahogy növekednek, és ez most nekem külső szemlélő számára is siker, hogy látok, nem csak jól nevelt, nem csak akadémiailag is jól teljesítő gyerekeket, hanem gyerekeket, de akik normálisan beszélnek a felnőttekkel, vagy a társaikkal, akik úgy látszik, hogy egészségesen és egyensúlyban növekednek. Azt hiszem ez a legnagyobb siker, amit egy ilyen tanár vagy szülő láthat ebben, és hogy látják azt, hogy a jó példát követik. Nagyon jó ezen a téren, amit szintén látok egy családnál, hogy a gyerekek a, nem tudom, mondjuk negyedik, ötödik osztálytól, lehet, hogy néhol még hamarabb is, nagyjából megtanulják maguk feldolgozni az anyagot. Vannak jó tankönyvek, és a gyerek maga az anyag nagy részét átveszi, nyilván kérdése van, megy a szülőhöz, megbeszélik közösen, de ilyen módon ugye önállóságra nevel az otthonoktatás, és önállóságra, önálló, akár kutatási területei vannak egy-egy gyereknek, 6-7-es gyerekeknek is, önálló kutatási, ami érdekli őt, amit szereti, amit csinál, amivel foglalkozik, és akkor a szülőnek ilyen szempontból tényleg egy irányító szerepe van, mert a gyerekek bármilyen hihetetlenek is tűnik, de ilyen korosztálytól már a tanulás nagy részét maguk csinálják meg, maguk osztják be az idejüket, és hiszem ennek a fontosságát, meg az örömteli volt, tehát nem kell hangsúlyozni, hogy ezt megtanulják a fegyelmet, az önfegyelmet ilyen kis formában.
Van olyan, hogy a magánoktatásban tanuló gyerek kudarcossá válik? Tehát ki lehet? Ugye iskolában ez könnyen előfordulhat, mert sok gyerek van. Itt viszont, ha úgy veszük, van a szülő, aki tanít, és van a gyerek. Tehát elméletileg nem lehet kudarcos, mégis előfordulhat-e?
Előfordulhat. Nyilván, ugye, ahogy mondtam, azért családonként általában több gyerek van, és egy kudarcforrás lehet, és egy érzékeny terület lehet, ugye, hogy testvérek egymáshoz való hasonlítgatás, különösen, hogyha viszonylag kevés év van közöttük. Ugye akkor, hogyha egy év vagy két év van, akkor ő már tudja ezt, én nem, nekem jobban ment, neked jobban ment, ugye ez okozhat egyfajta kudarc élmény, de ebben úgy gondolom, hogy ezt a veszélyt általában látják a szülők, és próbálnak ellene küzdeni azzal, hogy nem, tehát nem hasonlítgatják, ez egy fontos dolog, és nagyon örültem a Ári Tamás úr szavainak is, mert ugye ő azt mondta, hogy ebben mi magyarok, vagy a mi magyar oktatási rendszerünk gyenge, hogy nem tudunk annyira dicsérni, és hogy ez egy nagyon fontos pozitív motiváció lenne, hogy a büntetésért inkább talán többet fókuszálni a dicséretre, és ilyen módon úgy gondolom, hogy ez talán jobban megy, vagy jobban kényszeríti a szülőket is, hogy ugye ne csak a követelmények meg a büntetés legyen, hanem igen, megtanulja értékelni azt, amiben halad, és megtanulja abban dicsérni, és ilyen szempontból nagyon fontos a kudarcok felszámolásában az, hogy mennyi dicséretet, vagy hogyan kap.
Előfordult-e olyan tudomásod szerint, hogy a vizsgázó gyerek kapott X osztályzatot, és a szülő úgy mondta, hogy hát az ő gyereke annál sokkal többet tud? Tehát, hogy nem értett egyet azzal az eredménnyel, amit kapott a gyerek. Mm. És akkor mi a...
Most nagyon nagy eltérésről, tehát az általam ismert jó pár családnál az eredmények elég biztatóak és elég, tehát tényleg jó eredménnyel zárják. Most ugye az azért egy nehézség ugye ebben a magyar rendszerben, hogy úgy működik, hogy magántanulóként van a gyerek, és utána egy fél éves anyagból kell beszámolni. Ugye ez még egyetemen se kevés, ugye, hogy egy fél éves tantárgyból egybe beszámolni. Hát pláne még sokkal kisebb életkorban is, amikor ehhez nincs szokva, és akkor ráadásul a tananyagok jönnek egymástól ömlesztve. Tehát, hogy ilyen helyzetekben ugye előfordulhat, hogy így mondanám, a gyereknek nem volt annyira jó napja, akár nagyon izgult előtte, bár vannak pont az ellentétes példák, hogy a gyerek pont nyugodt volt legalábbis a szülő szerint. És akkor ilyenkor előfordulhat, hogy azokat a példákat, amelyeket teljesen biztonsággal oldott meg, meg tudott a gyerek, azokat éppen a vizsgán nem tudta megcsinálni. És a szülő, aki végigkövette a fél év során a gyereke teljesítményét, ő tudta, hogy a gyerek ennél többre képes, az osztályzat nem feltétlenül tükrözi az ő teljesítményét, de általában ebben belenyugodtak, és ebben nem volt nagy probléma. Néha itt a bizottságokban, vagy a vizsgáztatók is néha, mintha többet várnának el az ilyen magántanuló gyerekektől, mint az osztályban, de ezzel együtt jár, tehát ebből háború, vagy ilyen nagy nézeteltérés még nem volt. Nyilván próbálják a gyerekeket készíteni, meg emlékeznek arra, hogy végtérés nem az iskolának, hanem az életnek tanulnak.
És tényleg ugye, ha jól belegondolok, egy fél évben mondjuk egy tárgyból egy gyereknek van 4-5 jegye, ugye, mert felel, dolgozatot ír, stb. Na most, ha elmegy mondjuk fél évkor vizsgázni, igen, akkor nyilvánvaló, hogy nem 6 dolgozatot kell írnia, nem, hanem egyet, na de most az milyen, hány feladat van benne, mert ugye egy mondjuk egy negyedikes vagy ötödikes gyerek nem kaphat egy fél évet átfogó tantárgyból annyi kérdést, hogy mondjuk az 4 órán keresztül kelljen megírnia. Tehát ezt hogy súlyozzák, hogy milyen mélyen merítenek így egy-egy vizsgánál? Mert ugye van történelem, mondjuk amikor szóba kell felelni, van olyannál, aminél írásban, ugye a magyarnál megint ott van, hogy kell tudni akár verset elmondani, helyesírást néznek. Tehát ezek a vizsgák így hogy néznek ki?
A vizsgák általában ezt a két részt követik, tehát hogy írásban is vannak, aztán szóban is. De ugye mire végigér ugye egy délelőtt, most már nem is emlékszem pontosan hány napra, koncentrálódik ez össze, de mindenképpen kevés napra. Tehát az tény, hogy nem ért el mondjuk 4 témazáróval, vagy 5 témazáróval az a vizsga már, mint a feladatok mennyiségét tekintve, de minden témakörből akkor alányosan raknak be ebbe a dolgozatba, és akkor még matematikából akkor van, és csak nem tudom hány példás ugye egy dolgozat, és akkor ennek megfelelően azért egy jó pár óra az, amíg ezeket oldják, mármint az összes tárgyat egybevéve. Próbálok ugye visszaemlékezni, de azt hiszem legalább egy délelőttöt, vagy egy jó délelőttöt, meg egy kicsit többet is igénybe szokott venni mondjuk egy ilyen vizsgáztatás.
Tehát ez
nem egy tárgy, hanem ez több tárgyban is. Tehát, hogy mondjuk én tárgyonként, ezt csak ilyen csillagosan mondom, tehát zárójelben mondom, mert nem emlékszem pontosan, de ilyen mint másfél órára tippelek így emlékeim szerint.
Ugye szó volt itt arról, hogy milyen sokba kerül a közoktatás, ha egy gyerekre levetítjük. Van-e arra igény, hát igény gondolom van, kezdeményezés, hogy ezeket a szülőket is támogatást kapjanak, tehát anyagi támogatást kapjanak, és ha van, akkor megfogalmaztak már egy összeget, hogy mi az, ami jó lenne.
Hát ezt jelenleg maximum a jó lenne kategóriánál tart, tehát ilyen megfogalmazás nincs. Talán itt a magyar rendszerben legalábbis, én tudom, hogy ez a kérdés, amire nem ismerült fel, nyugatabbra, ez talán sokkal természetesebb, különösen Amerikában, ugye, ahol a jogok azok nagyon fontosak, és ezek nagyon komolyan így felmerülnek, felkerülnek, hogy akkor azt a pénzt álljon rendelkezésre a szülők számára is. De konkrétumról olyan téren, hogy akkor a ilyen otthon tanulókat támogatta volna az állam, abból az adófizetői pénzt, amit befizetnek, arról én nem tudok még jelenleg. Azt hiszem, azzal a szülők nagyrészt úgy boldogok vagy örömteliek lennék, hogyha ez egy bejáratot, nem ellenségnek tekintett oktatási forma lenne.
Miért most az? Vagy van, ahol
hát
az?
Van, ahol az, igen, ahol nem tekintik, hogy most is ugye hallani ilyen híreket, hogy a magántanulói rendszert akkor nagyon meg akarják szigorítani, nagyon csak minimális ugye létszámúra szűkíteni, pontosan az esetleges visszaélések miatt. Nyilvánvalóan az a legyen...
Bocs, milyen visszaélés lehet?
A visszaélés az, hogy visszaélés, vagy egyfajta könnyebbség az, hogy a kezelhetetlen, vagy nagyon nehezen kezelhető gyerekeket a szülők vagy kiveszik magántanulói státuszban, vagy az iskolának van egyfajta ráhatása a szülőkre, hogy vegyék ki magántanulói státuszban. Tehát ez egy elég nagy problémakör, akár összefügghet a családi pótlékkal is, hogy akkor ilyen módon, hogy most a családi pótlékot ahhoz kötötték, hogy ugye nem haladhatja meg a gyerek hiányzása a meghatározott óraszámot, és ilyen módon ugye a magántanulói státusz az felmentést jelenteni ezzel alól, hiszen ott az óraszámokról, meg a hiányzásról ugye ilyen módon nem beszélhetünk, és akkor ebben vannak, akik egy kis kaput látnak, hogy akkor lám, a magántanulói státusszal ezt a feltételt a családi pótlék folyósításának ki lehetne kerülni.
Na de ugye az első fél év után azonnal kiugrik, nem?
Igen.
Tehát ha jól tudom, az, hogyha sokkárban megmutik, akkor kötelező visszapakolni.
Vissza. Igen, tehát én is ezt látom, hogy most ez nem tudom mennyire intézményesedett, de hogy nem kellene az egész rendszer kidobni azért, mert vannak visszaélések, hanem ennek vannak egy elég természetes megoldási folyamata. Ellenőrizzék, kötelezzék a vizsgára, nyilvánvalóan, és hogyha az a gyerek nem tud haladni, olyan rossz jegyei vannak, akkor meg vigyék vissza a közoktatásba. Tehát, hogy ez én is úgy gondolom, hogy ez egy megoldás lenne, de az egész rendszer különösen vannak elkötelezett szülők, akiknek a gyerekei átlagban jobban teljesítenek, akkor nem tudom, hogy náluk miért ne lehetne erre lehetőséget nyújtani.
És ez akkor a 25-30 évvel ezelőtt is nyitott volt ez a kapu, igazság szerint? De ha jól emlékszem, a Polgár László is valamiféle jogra vagy mire hivatkozott, hogy joga van erre, tehát akkor a Kádár rendszerben is már volt ilyen magántanulói státusz.
Lehet, hogy volt. Sajnos itt nem néztem meg a jogszabályoknak, hogy mikor hozták be ezeket pontosan. Ez megmaradt a rendszerben, és igen, a Polgár László példáján pont ez jön ki. Meg volt, aztán az biztos, hogy a rendszerváltáson megmaradt, hogy még szélesebb be nyílt ez az a lehetőség.
Végül is ugye szó volt arról, hogy nem nagyon vagytok képben, hogy hányan lehetnek ebben a rendszerben, de mivel minden iskola tudja, hogy hány olyan diákja van, aki otthon oktatásban tanul, tehát nyilvánvaló, hogy a minisztérium rendelkezik számokkal, és akkor innen már csak azt a megoldást kellene megtalálni, hogy azok a szülőkhöz eljuthasson az, hogy van egy ilyen egyesület, és aki akar, azok tudnak jelenteni. Tehát valahogy innen talán el lehetne jutni. Nyilván ehhez a minisztériumnak a pozitív hozzáállása elengedhetetlen.
Igen, hogy ebben segítsen. Most igen, valahol a számokat mondjuk, hogyha a magántanulói, tehát összmagántanulói számot az hozzáférhet, hogy mondtam 0,7%-a a diákoknak. Nyilván az a nehéz, hogy akkor ezeket megtalálni, vagy ezeket segíteni.
Tehát semmi gond a megtalálással, hogyha jogilag meg lehet azt oldani, hogy ugye kapjanak egy levelet tőletek, amiben tehát minden otthon oktatásban résztvevő szülő diák ezt meghaphatja, hogy tudomást szerezzenek rólatok, hogy aztán, hogy a visszajelzést jogosan megadhassa mondjuk a minisztérium, vagy ők jelentkezhessenek nálatok, hogy egész egyszerűen képbe legyetek, átláthassatok az egészet, mérhessetek, statisztikát készíthessetek, tehát tulajdonképpen, hogy ténylegesen képbe kerüljetek, mert hát úgy véltem az eddigiekből, hogy hát igazából most még ott tartotok, hogy ennek így nekiugorjatok valahogyan.
Igen, hát ott van, és ma, ahogy mondtam, azért az erőforrás az egy nagy kérdés, tehát ez nem annyira anyagi részben az is, de főként ugye időbeli erőforrásra gondolok itt, hogy valóban akkor erre embereknek elszántan akkor az időt el kell különíteni. Jó lenne ilyen irányba haladni, ezen gondolkozunk, meg hát nyilván attól függ, hogy most lesznek milyen jogszabályi változtatások, amik ezt még inkább szükségessé teszik. Most a minisztériumot nem kerestük meg, de ez egy lehetőség lehet esetleg, hogy talán így el tud.
És az egyesület, amiről beszélte, jól emlékszem, az egyesület, igen, ott az egyház az milyen mértékben van jelen, illetve milyen más, ha csoportokban lehet vonni, de milyen más csoportok vannak, tehát ittből áll ez az egyesület.
Igen, maga az egyesületben, igen, így az egyházunk most nem hivatalos szerepében, sokan inkább az érintettek tekintetében jelen van, tehát hogy elsősorban, vagy nagy részt ugye azokkal próbálunk foglalkozni, akiket mi ismerünk, vagy akik egyházként mondjuk akár a tagjaink sorában vannak. Ismerünk ugye más keresztényeket is, de vannak, és engem is személyesen is kerestek meg olyanok, akik nem voltak keresztények, hanem egyszerűen érdeklődnek, tehát hogy más okból, a közoktatás kudarcából, általuk észlelt kudarcából kifolyólag érdeklődnek ez iránt, a dolog iránt, találkoztak egy könyvünkkel, jelent meg ebben a témában, különben egy könyvünk az otthonoktatásról.
Amit te írtál, vagy szerkesztettél?
Én szerkesztettem, de nem én írtam. És akkor hozzájuk, mondjuk így eljutatjuk, beszélgetünk, akkor van velük kapcsolatunk, de arra nagyon jól rátapintottál, hogy egy nagy kérdés, hogy hogyan tudhatnak meg rólunk többet a szülők, és jelenleg ez főként informális csatornákon keresztül zajlik. Jó lenne, lehet, hogy elmozdulni egy kicsit formálisabb irányba, és jelenleg még mondom erre, úgy nagyon kapacitásom nem volt.
Mert hát úgy gondolom, hogy tehát arról az oldalról járható lenne elméletileg, ugye, amit felvázoltam. Másik oldal meg, hogy úgy gondolom, akik ilyenre adják a fejüket, azok 99%-ban egészen biztosan, hogy rendelkeznek számítógéppel, és onnantól kezdve a kapcsolattartás, hát már nem olyan vészes. Tehát ugye körleveleket elküldeni, bár hát nyilván sok idő kell, mert hogyha 1000 ember válaszol egy körlevélre, hát azt mondjuk, hogy nem olyan egyszerű feldolgozni, meg értelmezni, stb.
Igen.
Van esetleg a mi internetes honlap, ahol az egyesület jelen van, fórumok, kérdések, válaszok?
Vannak hírek, mondjuk ez inkább egy átfogó, mondom, Romániában ilyen szempontból erőteljesebb a munka, különösen jogalkotásra gyakorolt nyomás miatt, és ott már egyre erősebb az összefogás ugye a románok és a magyarok között. Mondjuk annak a honlapja sokkal jobban karban tartott, úgyhogy talán azt tudnám ajánlani, majd megadom a címét, igen, mert a cím az, hogy homeschooling.ro, tehát ugye angol név, ugye mint otthon schooling, mint oktatás, és .ro, és ott van, mint román, mint magyar, mint angol nyelven, úgy be lehet, és ott vannak fenn anyagok, azt meg lehet nézni, és akkor ott konferenciákról valóban így van, tehát hogy ez egyrészt ugye gyerekek is, ahogy növekednek, úgy jön fel újabb és újabb kérdés, tehát ebben nem titkoljuk, hogy nem vagyunk egyáltalán még nagy szakemberek, hanem úttörők vagyunk inkább. De fontosnak látjuk, és reméljük, hogy ez a...
Lenne egy ilyen portál, ahol összejönnek ezek az emberek, egymástól is sokat tanulhatnak nyilván.
Nyilván, és amiben még ide a kérdésedhez kapcsolódóan, hogy akár más egyházakkal, csoportokkal is vesszük a kapcsolatot, nem csak mi, hanem mások is szerveztek ilyen konferenciát, arról is tudomást szereztünk, akkor elmentünk, vagy munkatársaim elmentek oda, mondom most a Romániában sokkal erősebb kapcsolatok, meg eredmények vannak ezen a téren, úgyhogy de nyilván ott is annak köszönhető, hogy, az egyik munkatársam, egy lelkész kollégám nagyon komolyan vette ezt, és rengeteg, tehát több ezer órát ebbe beleült már eddig is, meg nem is tudom, hogy lelki lehet-e számolni, hogy ezt vigye is akár a szenátus felé, akár a parlament felé ezeket terjessze. Tehát ez egy nagy munka, jelenleg Magyarországon még itt nem tartunk, de...
De ha van honlapotok, én mindenféleképpen javasolnám, hogy mondd el a címét, meg akkor is, hogyha mondjuk két foton kívül, meg három mondaton kívül nincs más, mert épp az, amit Tamás mondott, lehet, hogy egyszer rábukkan olyan valaki, aki úgy érzi, hogy melkasa dúzzad, és ide nekem az oroszlán.
Hát ezt a honlapot ajánlanám, mert itt a rólunk való, mint a Magyarországi Munkáról való információs rendben, ezt a homeschooling.ro, tehát homeschooling.ro.
Tehát ott akkor találnak olyan információt, hogy egy magyarországi egyesületi taghoz, vezetőhöz el tud jutni?
Igen, ott vannak ilyen információk. Most megadhatom még egy másik kapcsolódási pont az egyházunknak a honlapját, bár ugye ez egy egyház honlapja, de ilyen módon ott elér minket, az meg a református.net oldalon működik, és akkor ott elég sok elérhetőség fent van, és ilyen módon el lehet minket érni, és oké, meg tudunk segítünk szívesen. Tudom, nekem is kerestek meg ebben az évben, mert többször is csak úgy, hogy váratlan telefonok, hogy ebben az ügyben érdeklődnének, úgyhogy azért valami kis hír csak terjengülünk.
Jó, ha van kérdés, nekem már több nem lesz, tehát hogyha valakinek van még kérdése, az most tegye fel. Akkor köszönöm szépen, hogy eljött, és nagyon sok sikert kívánok ebben, és ahhoz is, hogy egyszer majd, mint oktató, találjál olyan nebulót, aki te fel tudod világosítani, hogy kell elolvasni ezt a szerződést, hogy kell értelmezni, hogy legalább ne bukjanak bele annyian, mint amennyien az elmúlt
időben. Sajnos most. Igen. Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Szervusz.